Be arra kért meg, hogy a boldogságról beszéljek. Elég sokat gondolkodtam már az egyetem alatt is így ezen a boldogság témán. A pszichológiában mostanában egyre divatosabb, vagy egyre nagyobb teret kap ez a pozitív pszichológia, ami egyre inkább azt figyeli, hogy ne azt keressük, hogy az ember milyen trauma érte, meg hol akadt el, nem tudom milyen fejlődésben, mitől lett olyan, amilyen, hanem azt keressük meg, hogy aki jól van, aki boldog, aki kiteljesedett életet él, az miért tud kiteljesedett életet élni. Megnézni azt, hogy neki mik azok az erőforrások, amik segítik az életében. És ez nekem nagyon tetszett már az egyetem alatt is, hogy milyen jó, hogy végre kicsit lekerül ez a betegség fókusz meg ez az egész erről a tudományról. És aztán, ahogy tanultam róla egyre többet, egyre több helyen kiszúrta a szememet, ugye kutatásokat olvasgatva, hogy hát ez nagyon szép és jó, de hogy tulajdonképpen a legtöbb vallás és minden kultúrában ezt az emberek évezredek óta tudják. Tehát a Biblia tele van olyan dolgokkal, Jézus tanítása tele van olyan dolgokkal, amiket most a pszichológia is leír, mint boldogságfokozó eszköz. Tehát, hogyha sokszor az ember követi azt, amit a Szentírás tanít, akkor az már önmagában egy boldogságprogram. És ezért elhatároztam, hogy akkor egy kicsit egymás mellé rakom, hogy milyen kutatási eredmények vannak erről, és hogy egyáltalán mit találunk a Bibliában. Olyan kutatásokat hoztam, amik tényleg ki vannak próbálva, ezek tényleg bizonyítottan hatékonyak, ez garantálja a tudományosságot, és akkor ott van mellette az isteni elgondolás, ott van mellette az, hogy mi az, amit a hitünk tanít, és hogy ez mennyire nem, hogy kizárja egymást, hanem erősíti. Ennek azért is örültem, amikor ez így összeállt a fejemben, mert hogy nagyon sokszor vallásos körökben néha még érzek távolságtartást a pszichológiával kapcsolatban, hogy ez valami furcsa, a lélek dolgaiba csak a papok avatkozzanak, esetleg a laikusok kevésbé, de egyre szerencsére ez egyre inkább kiveszőben van, meg egyre kevésbé gondolják azt akár az iskolában, ahol dolgozom, hogy csak a bolondok járnak hozzám beszélgetni, de hogy azért van egy csomó sztereotípia, és akkor tényleg azt látjuk, hogy ezek kéz a kézben együtt járnak, és hogy nagyon fontos, hogy ezeket ismerjük. Úgyhogy most különböző boldogságot növelő gyakorlatokat fogok bemutatni, olyan eszközöket, amiket ha mindennapokban gyakorlunk, akkor az valamennyire a jó közérzetünkre hatással lesz, hogy kicsit jobban fogjuk érezni magunkat, teljesebben tudjuk élni az életünket. Biztos, hogy lesz olyan, amit már gyakoroltok, akár spontán, akár mert ez jön belőletek, biztos lesz olyan is, amivel nehézségetek van. Szerintem ezzel mindannyian így vagyunk, és ez akár a következő évnek lehet egy kihívása is, hogy kiválasztjátok azt, hogy mi az, amiben szeretnétek fejlődni, mi az, amit meg szeretnétek megtartani, mint jó szokás. És kicsit bevezetőként még annyit mondanék, hogy a boldogságról ugye nagyon-nagyon sokat beszélnek, de hogy az egész olyan kicsit olyan misztikus, hogy igen, a boldogság, meg nem tudom mi. Mi az, amit mi ezért tudunk tenni? Mennyire van ez a mi kezünkben, vagy mennyire ez egy olyan dolog, ami a körülmények, az életünk alakulásától függően megadatik, vagy nem adatik? A kutatások azt találták, hogy a boldogságnak az 50%-a, tehát a mi boldogságunknak az 50%-a valamennyire így az öröklött dolgokon is múlik. Ahogy mindenkinek a vérnyomása, a testalkata, nem tudom, egy csomó öröklött paramétertől függ, az, hogy mennyire vagyunk boldogságra hajlamosak, nagyon csúnyán mondva, ez azon is múlik, hogy milyen géneket örököltünk, de ez csak a fele. Innentől kezdve jön az izgalmas része, hogy a másik fele az micsoda. Azt is szokták mondani, hogy valakinek rettentő nehéz dolgok történtek vele az életében, hogy ő már biztos nem lesz soha boldog. Hát kiderült, hogy ezek a mindenféle életesemények 10%-ot tettek ki a 100-ból, mindössze 10%-ot. Szóval abszolút nem azt jelenti, hogy utána vége az életnek, hanem ez a 10 az tényleg eltörpül mind a saját részünk és mind az öröklött mellett. És a 40%, tehát majdnem a fele az a saját hozzáállásunkon, pont ezeken múlik, hogy az életünkben mennyire tudunk mi is tenni a saját boldogságunkért. Úgyhogy ez bizalomra ad okot, hogy nem vagyunk kiszolgáltatva annak, hogy mi történik velünk. Nemrég olvastam, vagy hallgattam egy Pál Feri előadást, és ott a Pál Feri arról beszélt, hogy az életnek drámai természete van, így fogalmazott, és azt mondta, hogy ha valaki nem tudja elfogadni, hogy az élet egy drámai természetű, akkor vagy a drámák, tehát a mindennapokkal járó nehézségek, minden, ami az életünkben van, amellett elmegy, és a felszínen éri az életét, ami elég nevetséges, hogyha valaki tényleg csak egy ilyen felszínes, tehát akkor ez egy ilyen komédiába fullad. Ha valaki meg a drámaiságát kicsit túlzottan is megéri is, akkor meg belefullad a tragédiába. Tehát, hogy valahogy azt tényleg nem gondoljuk, és senki nem így érte, hogy mindenben könnyű lesz az életünk, meg minden nagyon egyszerűen fog menni. Van az életnek egy drámai természete, de rajtunk múlik, hogy ez tragédia lesz, vagy ezt jól tudjuk megélni. És hogy a drámákból igenis tudunk erőt kapni, a drámákból, a sebekből élet fakad. És a boldogság szó egyébként, megnéztem, 191-szer szerepel a Bibliában, úgyhogy ez biztos, hogy valami olyan dolog, amit a Jóisten is nagyon szeretne, vagy hát így alá vagyunk teremtve, én hiszem ezt. És hát ugye a legtöbbször, amikor így keresgéltem, hogy hol mennyiszer van, a Jobb könyve tele van a boldogság szóval, hát nyilván a Jobb szegény gondolkodott erősen, hogy akkor hogyan is lehet az ő helyzetében. De hát azért megküzdötte és meg is találta, talán. Na jó, de most már elkezdem a különböző gyakorlatokat. Nem lesznek ilyen különleges dolgok, nagyon hétköznapi dolgok lesznek, de mégis néha nem is olyan könnyű. Az első ilyen boldogságfokozó gyakorlat a hála kifejezése. Emmons, egy pszichológus úgy fogalmazza meg a hálát, hogy a hála az rácsodálkozás az életre, köszönetérzés, hála az életért. Önmagában az, hogy a hálát kifejezzük valaki felé, vagy az, hogy magunkban megéljük, már önmagában testi és lelki pozitív állapotokkal járt együtt. Volt egy olyan kísérlet, hogy naponta valaki számba vették, hogy miért vagyunk hálásak. A másik csoport ember napi 5 bosszúságot idézett föl. Azt hiszem, nem vagyunk meglepve, hogy az lett az eredmény, hogy aki hálás volt, sokkal nagyobb volt az optimizmusa, az élettel való elégedettsége, kevesebbet fájt a feje, pihentető volt az alvása. Tehát kijött, hogy számít, hogy mit csinálunk. A boldogság szint az nőtt, aki gyakrabban fejezte ki a háláját. Aki hálás, az kisebb eséllyel lesz irigy. Jobban tud annak örülni, amilyen van. Segít a hála ahhoz, hogy ne szokjunk hozzá a jó dolgokhoz. Ugyanis van egy olyan jelenség, hogy hedonikus alkalmazkodás. Ez azt jelenti, hogy megszokjuk, amink van. Volt egy ilyen kutatás, hogy emberek egy csoportja megnyerte a lottót, és utána fél évig követték, vagy egy évig az ő boldogság szintjüknek az alakulását. Az emberek másik csoportja pedig olyanok voltak, akik őt kórházba vittek, mert valami tragikus betegség következtében lebénultak. Tehát összegyűjtöttek két elég szélsőséges csoportban lévő embert, és figyelték a boldogság szintjüket. És az volt az eredmény, hogy nyilván az első fél évben, aki baleset ért, nagyon mélyen volt, aki megnyert a lottót, nagyon a fellegekben, de utána szépen visszaállt minden az alapszintjükre. Tehát onnantól kezdve megszokták, megtanultak együtt élni a betegségükkel, megtanultak együtt élni a sok pénzzel, és utána már nem tett őket boldoggá, hogy lottót nyertek. Ráadásul ilyenkor az ember előbb-utóbb, ugye mindig fölfele hasonlítgatunk, a szomszéd fűje, meg ilyesmi, úgyhogy nyilván most több pénz, nagyobb autó, de hát a szomszéd gazdagabb környékre költöztek, de a szomszédnak aztán még nagyobb autója volt, hát ennek sosincs vége. Úgyhogy a hála segít ahhoz, hogy ne szokjunk hozzá a jó dolgunkhoz. A hála kifejezéséhez nyilván simán valakinek szóban is el lehet mondani, de hogy vannak különleges technikák, például a hálanapló, hogy abba jegyezzük ezeket. Egy olyan technika is van, hogy megpróbáljuk más szemével látni a saját életünket, hogy vajon XY hogyan lát minket. És néha akkor sokkal könnyebb a saját életünket pozitívan látni, hogyha más szeméből. Van olyan, hogy hála látogatás, vagy hála levélírás, hogyha látogatás nem lehet. Ha van egy olyan személy az életünkben, akinek nagyon sokat köszönhetünk, mert bármilyen életszakaszban nagyon fontos volt számunkra. Lehet akár ez egy szülő, egy barát, egy lelkivezető, egy tanárnő, bárki az életünkben, és ezek le lehet írni egy levélbe, hogy mennyire köszönjük ezt, hogy mennyire fontos volt ez nekünk. Ez semmiben nem kerül, de nyilván az életünknek is nagyon-nagyon jó, és nekünk is kifejezetten. És hát az isteni oldalt is látjuk, hogy Jézus példája előttünk van, hogy ő minden csoda vagy sok csoda előtt hálát adott, utolsó vacsorán, és ugye mindig a misén halljuk, hogy hálát adott, megtörte, vagy mikor Lázárt feltámasztotta, vagy a kenyérszaporítás előtt, mind úgy kezdődik, hogy hálát adott. Tóbiás könyvében találtam egy ilyen részt, hogy dicsőítsd az Urat, amint illik, és adj hálát az örökkévalóság királyának. Akkor örömmel felépíti benned megint templomát, boldoggá teszi mind a foglyokat, és szeretni fogja a szenvedőket minden nemzedéken át. A nyelvemet az Úrtól jutalomként kaptam, ezért most vele adok hálát neki. Hát pont ezt csináltuk az előbb a dicsőítésben, úgyhogy ez is a dicsőítés. Tehát, hogy onnantól kezdve a dicsőítő, a hálaidóima, az évezredek óta benne van a kereszténységnek a gyakorlatában. Tehát ez is olyan, hogy ha ezt csináljuk, akkor már önmagában a hálánkat kifejezzük. Amikor mondjuk egy kis csoportban megosztjuk az életünket, beszámolunk akár a nehézségeinkről és az örömeinkről, az is ugyanúgy segít ebben. Nagyon sok családban láttam, hogy van ilyen szokás, hogy van egy estíma a gyerekekkel, hogy mindenki elmondhatja, hogy mi az, amit megköszön, ami történt vele aznap, és azt így együtt a jó Isten elé viszik. Ez is egy nagyon jó, már a gyerekeket erre segíteni, és hát nyilván a szülőnek is jó. Ilyenkor kicsit így felveszik a pozitív szemüveget. Rajtunk is múlik, hogy mit veszünk észre. A pozitív szemüveggel kicsit könnyebb hálát adni, a jó dolgokat látni, és ez a mi döntésükön is múlik, hogy mire fókuszálunk. A második gyakorlat, az optimizmus gyakorlása, az eléggé hasonlít azért a hálához, de inkább a jövőre utal. Az optimizmusban benne van ez a pozitív jövőkép, a pozitív kép önmagunkról. Az a tudat, hogy én képes vagyok uralni egy helyzetet. Egy optimista ember egészen máshogy tud magyarázni egy nehézséget. És ilyenkor bejön, hogy hogyan tudunk bízni Isten segítségében, hogy egy helyzetben segíteni fog minket. Az optimizmus gyakorlására az egyik gyakorlat, a lehető legjobb élünk gyakorlata. Így hívják. A feladat szerint naponta 20 perc, hogy elképzelni és leírni a lehető legjobb jövőt számunkra. Az, hogy kemény munkával, dolgozzunk valamin, és annak eredményeképpen leírjuk, hogy a céljaink, a vágyaink hogyan válnak valóra, nyilván Isten áldásával. Onnantól kezdve, hogy ezt leírjuk, ez már önmagában motiváló, hozzásegít ahhoz, hogy érezzük, hogy mi is tehetünk azért, hogy a dolgaink jobbra forduljanak. Segít rendszerbe szedni a teendőket, hozzásegít, hogy nagyobb kitartással dolgozzunk a céljainkért, jobban merünk tervezni. Ez a lehető legjobb énünk gyakorlata mellett azért van még olyan is, hogy simán csak egy naplót vezetünk a céljainkról, a kisebb céljainkról. Az is fontos, hogy a pesszimista gondolatainkat hogyan tudjuk felismerni és hatástalanítani, mert azok azért úgy beférkőznek, és akkor rajtunk is múlik, hogy ezeket mennyire hagyjuk eluralkodni magunkon. Néha nem mindig könnyű, néha igenis nagyon nehéz, vagy néha akár még jól is esik kicsit benne maradni és sajnáltatni magunkat, de fontos, hogy annak úgy adjunk egy keretet, hogy a végén vissza tudjon kapcsolni az optimista üzemmód, egyszerűen könnyebb. És hát, hogyha az optimizmusunkat akarjuk erősíteni, mert azt érezzük, hogy most éppen nagyon a padlón vagyunk. Hogyha felcsapjuk a Bibliát, tele van biztató igerészekkel, tele van mindenféle olyannal, ami azt bizonyítja, hogy igenis van okunk az optimizmusra, és hogy ez nem alaptalan dolog, csak néhányat kiragadok. Az Úr azonban előtted vonul, veled lesz, és nem hagy el, nem hagy cserben. Ne félj és ne csüggedj. Mondjátok a csüggedt szívűeknek, bátorság, ne féljetek. Nézzétek, eljön Istenetek. Eljön, hogy bosszút álljon és megfizessen. Maga az Isten jön el, és szabadulást hozzon nektek. Ne félj, mert veled vagyok, ne csüggedj, mert én vagyok a te Istened. Megerősítlek, megsegítlek, és felkarol győzedelmes jobban. Na hát, még van egy csomó, de lehet a Bibliához nyúlni reménytelenség esetén. És azért az is fontos, hogy az optimizmusról beszélünk, hogy ez nem egyenlő egy ilyen önbecsapással, egy ilyen irányos gondolkodással, ilyen hurra optimizmus, hogy akkor mostantól nincs gond, és minden rendben van, és rózsaszín, mert nyilvánvalóan nem. De fontos, hogy azért felismerjük, hogy vannak olyan helyzetek, amikor az optimizmus, meg hogy majd minden jobbra fordul, az Isten is megsegít, de ezért segíts magadon. Tehát ez is benne van, hogy nem várhatunk, és van olyan helyzet, amikor felelősséget vállalva lépni kell. Van egy olyan rész a Sirek fia könyvében, pont így a reményről, meg az emberi oldalról, így a betegségekre, hogy fiam, ne késlekedj, hogyha megbetegszel, imádkozz az Úrhoz, és meggyógyít téged. De hívd az orvost is. Az Úr alkotta őt is, ő se hiányozzék, mert rá is szükség van. Van, amikor az ő kezében van az egészség, mert hiszen ő is könyörög az Úrhoz, hogy munkája nyomán javulás álljon be, és adjon gyógyulást az élet javára. Szóval ez ugyanúgy igaz lehet nem csak az orvosra, hanem bármilyen segítségre, amit az életben tudunk kapni egymástól. Na, az optimizmussal sokat beszéltem, jön a következő. A rágódás és a társas összehasonlítás elkerülése. Na hát szerintem ez az egyik legnehezebb. Először is a rágódásról, önmarcangolásról, szerintem ezt senkinek nem kell bemutatni. Sokszor, hogyha jön egy probléma, egy nehézség, akkor így reagálunk, hogy elkezdjük keresni a hibát, mit lehetett volna máshogy, mit csinálhattam volna én máshogy, mit gondoltott a másik, miért úgy mondta, miért azt gondolta. Ezen úgy be lehet pörögni elég gyorsan, és általában ez ugye tovább rontja a helyzetet. Ilyenkor az ember egyre értéktelenebbnek érzi magát, egyre bénábbnak, egy rakás szerencsétlenségnek. Csökken a motiváció, beszűkülnek a probléma megoldási készségek, negatív gondolatok eluralnak mindent. Hát ilyenkor általában ugye azt látjuk, hogy ez az állapot nem segít ahhoz, hogy problémán felülkerekedjünk, hanem ez a csődtömegérzés mélyül el, és akkor sokszor tényleg romlik a helyzet. Ez kicsit olyan, mint amikor egy autónak a kereke elakad a sárban vagy a hóban. Ha elkezdjük nyomni a gázt, akkor a kerék csak kipörög, és elássuk magunkat a sár közepére. Tehát sokszor még mélyebb a luk. Helyette sokkal praktikusabb kicsit visszagurulni, és akkor egy lendülettel így megpróbálni átmenni ezen a nehéz szakaszon. Rágódás ellen segíthet, hogyha megpróbálunk belefeledkezni akár élményekbe, ha van valakinek valami olyan tevékenysége, ami igazán kikapcsolja, ami magával ragadja. Lehet ez egy hobbi, sport, beszélgetés, házi munka, mindenkinek más ez a dolog. Szóval fontos, hogy ez meglegyen, hogy egy kicsit valahol ki tudjuk ereszteni ezeket a nehézségeinket, ezeket a feszültségeket, hogy ezek nem érgezzék meg az életnek az összes területét. És a Máténál Jézus mondja, hogy ugyan kitolthatja meg az életét csak egy könyöknyivel is, hogyha aggodalmaskodik. Hát a ruházat miatt ugyan miért aggódtok? Nézzétek a mezők liliomait, hogyan nőnek. Nem fáradoznak, nem szülnek, fonnak. Mégis mondom nektek, még Salamon sem volt dicsősége teljében úgy felöltözve, mint egy ezek közül. A mezei virágot, amely ma virít, holnap pedig a kemencébe kerül, így öltözteti az Isten, akkor benneteket kis hitűek nem sokkal inkább? Ne aggodalmaskodjatok tehát, és ne kérdezgessétek, mit eszünk, vagy mit iszunk. Ezeket a pogányok keresik. Mennyi atyátok tudja, hogy ezekre szükségetek van. Ezért elsősorban az Isten országát és annak igazságát keressétek, és ezeket mind megkapjátok hozzá. Ne aggódjatok tehát a holnap miatt, a holnap majd gondoskodik magáról. Elég a mának a maga baja. megint fontos, hogy itt nem a hatékony probléma megoldás ellen van, tehát nem az, hogy ne dolgozzunk, vagy ne próbáljuk keresni a problémáinkra a megoldást, hanem ez a fajta túlpörgés, amikor már érezzük, hogy szerintem ezt mindenki érzi belül, hogy mi az, amikor produktív, és mi az, amikor már csak rágódásról, marcangolásról van szó. Ennek a kategóriának a másik pontja a társas összehasonlítás elkerülése. Hiszen mindannyiunkban megvan a hajlam, hogy az életünket, önmagunkat mások teljesítményéhez, élethelyzetéhez hasonlítgatjuk. Nagyon nagy kísértés, hogy annak fényében nézzük mindig az életünket, hogy másnak mi van, másnak mi jutott, és akkor így olyan, mintha már nem is a saját életünket éljük, hanem hírre is elvárásokat támasztunk magunkkal szemben, és akkor ez ugye irigységet is válthat ki, csökkent értékűségérzés, lelkiismeret furdalást és számos negatív dolgot. És ellene megint az elterelő stratégiák, amikről már beszéltünk, a figyelem elterelése segíthet. Eleve az, hogy vannak olyan helyzetek, amiket érdemes elkerülni, amik hajlamosítanak minket arra esetleg, hogy tényleg így irigységbe vagy a saját helyzetünk fölött érzett elkeseredésre kerüljön a saját hangsúlyunk. Tehát ezeket, ha észreveszünk, akkor lehet, hogy jó, ha nem is megyünk bele. Tehát, hogy tudom, valakinek azt, hogy a Facebookon nézegeti, nem tudom, ilyen ismerőseinek a képeit, és akkor rögtön már megeszi a sárga irigység. Tehát, hogy ezekben nagyon könnyű belecsúszni néha, akár egy ilyen sima, akár interneten, akár bármilyen közösségben, társaságban. Ezeket jó így, amit el lehet kerülni, azt érdemes. Van egy ilyen, hogy gondolatstopp, amikor érezzük, hogy hups, ez most nagyon negatív irányba megy, akár az önmarcangolás, akár a másra való összehasonlítgatás. Azt mondani, hogy stopp, most ezt így nem akarom tovább. Nem mindig adja meg magát az embernek ez a sok negatív gondolata egyből, de hogy megpróbálhatunk nekik egy határt szabni. Van egy ilyen technika is, egy ilyen paradox technika, hogy a rágódást, meg ezeket a negatív gondolatokat egy tudatos időkeretbe próbáljuk szorítani. Ez nagyon nevetséges hangzik, de azt mondani, hogy na, 5 és 4-6 között rágódni fogok, sajnáltatom magam, emésztem magam, és az a vicces, hogy tényleg, ha az ember megpróbálja tudatosan, akkor kiderül, hogy nem is olyan könnyű. És másrészt meg kicsit így elveszik ennek az éle, elveszik ennek a negatívnak az a behúzó negatív ereje, mert onnantól kezdve, hogy mi akarjuk, egy kicsit úgy kihúzzuk a méregfogát. Hogyha valaki azt érzi, hogy nem, mással már nem boldogul, ki lehet ezt is próbálni. Segíthet, hogyha van egy olyan bizalmas ember, akivel tudunk beszélgetni a nehézségeinkről, a félelmeinkről, a kételyeinkről. És ahogy elkezdünk egy másik emberről beszélni, akkor ki lehet lépni ezekből az önsorsontó spirálokból. A másik, ami még segíthet ilyenkor, hogy perspektívába helyezni a dolgokat, hogy ez a dolog hogyan fog számítani egy év múlva, 5 év múlva, tényleg olyan lényegese. Van olyan probléma, ami igen, 5 év múlva is ugyanakkora lesz, de van olyan, ami most, tudom én, a plafonra küld minket, de hogy rájövünk, hogy tényleg tulajdonképpen hosszú távon ennek nincsen jelentősége, tehát ez csak az adott helyzetben bosszant fel minket. Ha viszont tényleg olyan lényeges, nagyon nagy probléma, akkor lehet kicsit megpróbálni arra gondolni, hogy ebből hogyan tudunk tanulni, mi az, amit a saját fejlődésünkre tudunk ebből fordítani. Van ez a mondás, hogy ami nem öl meg, az megerősít, hogy ha sikerül egy nehéz helyzetből mások támogatásával kimászni, akkor hogyan tudunk esetleg abból megerősödni. És a pszichológia is leírja már a poszttraumás növekedést. Nagyon sokszor megfigyelték, hogy hatalmas trauma után az emberek még kiteljesedettebb életet éltek, még boldogabbak voltak, mint előtte, egy csomó olyan dolgot. Rájöttek az alatt, a nehéz időszak alatt, még benne voltak abban a krízisben, meg a trauma okozta negatív állapotban, hogy utána kapott valami pluszt az életük. Ez nem azt jelenti, hogy önmagában a trauma jó dolog, mert nyilvánvalóan nem, de hogy ebből is fakadhat élet, amit az elején beszéltünk. A következő a jó cselekedetek gyakorlása. Hát ez nem hittanóra, hanem ez is még mindig a pszichológiának az eredményei. Én magában az, hogy jó cselekedeteket hajtunk végre, ugye együtt érzünk egy kicsit a más nehézségével, a más mellé odaállunk, ez önmagában is boldogít. Hogyha önzetlenül jót teszünk másokkal, az boldogít minket. Persze most, hogyha az ember nagyon kekeckedni, akkor felteheti a kérdést, hogy akkor van-e teljes önzetlenség, mert ha tudom, hogy ha én önzetlenül jó dolgot teszek, akkor ez engem boldogít, akkor tulajdonképpen ez most önzetlene vagy nem. És Jézus mondja is, hogy ne tudja a jobb kezed, mit tesz a bal, de azt gondolom, hogy csináljuk csak. Ez lenne a legnagyobb önzőség, hogy másnak jót teszünk azért, hogy nekünk is jó legyen. Hát a jót tenni jó, az tényleg igaz. És hogyha valaki ugye másik mellé áll, odaáll, segít neki, jó cselekedeteket gyakorol, akkor általában ugye ez a kapcsolatainkat is erősíti, barátságokat hoz létre. Pozitív visszajelzéseket kapunk, megéljük a saját fontosságunkat. Ezek mind olyan dolgok, amik nagyon is kellenek nekünk ahhoz, hogy a bőrünkben jól érezzük magunkat. És hát ez a másokért való felelősség a szívünkben van írva, hogy felelősek vagyunk egymásért. Jézusról is írják, hogy nem ment el részvét nélkül semmiféle ínség mellett. Hát a kompasszió ugye az emelnek a közösségnek az egyik alapkegyelme, a másikra való odafigyelés, az együttérző szeretet. És ez egy tényleg egy ilyen oda-visszaható folyamat. Ugye az Isten kapcsolatra is kihat. Meg hát nyilván az Istennek a szeretetéből tudunk mi is utána továbbadni valamit. a 44. Zsoltárban van, hogy boldog, aki gondol a szűkölködőre és a szegényre, az Úr megmenti majd a csapás napján. Szóval jó cselekedetek gyakorlása, nem csak Adventben és nem csak Nagyvölgyben, hanem mindig. 5. A kapcsolatok ápolása. Odafigyelés a többiekre, fele barátainkra, a velünk élőkre, a kollégákra, bárkire. Az ember alapvetően egy társas lény. Kapcsolatban vagyunk teremtő, eleve családba születünk. Mindegyikünkben benne van az az igény, hogy kapcsolódjunk másokhoz, és olyan jó eljönni egy közösségbe, olyan jó eljönni egy találkozóra, ahol látjuk az ismerős arcokat. Kapcsolatban vagyunk folyamatosan egymással is, Istennel is, egymásra vagyunk utalva. Jézussal is látjuk, hogy közösségben élt. Azzal kezdte a működését, hogy gyorsan magám mellé hívott 12 tanítványt, és hát ugye még a nagyon sok más ember, aki ugye vele járt az ő élete során. A tanítványait is párosával küldte el. Tehát, hogy ő is pontosan tudja, hogy mennyire fontos nekünk az, hogy legyenek körülöttünk emberek, legyenek körülöttünk olyanok, akikkel mély és belsőséges kapcsolatot tudunk ápolni. Ugye mondtam, hogy az anyagiakhoz hozzá tudunk szokni, és van ez a hetodikus alkalmazkodás, hogy hosszú távon ez nem számít. Viszont a kapcsolatainkat, azokat nem tudjuk megúrni, az állandóan fenntartja ezt a boldogság színnevelő hatást. Úgyhogy érdemes erre tudatosan figyelni, hogy ne maradjunk egyedül, ne maradjunk magányosak, hanem megkeresni azokat a helyeket, ahol tudunk kapcsolódni emberekhez. Mondom a 6. Hogy legyen egy stratégiánk a traumáknak és a veszteségeknek a feldolgozására. És hogyha nincs, akkor próbáljuk meg kialakítani, mert hogy legyen eszközünk arra, hogy mit csinálunk akkor, hogyha nehéz helyzetbe kerülünk. Lazarus nagyon sokat foglalkozott a megküzdéssel, ez az a pszichológus, és ő elkülönítette az érzelem és a probléma fókuszú megküzdést. Azt mondja, és hát így is logikus, hogy vannak olyan helyzetek, amikor a helyzet megváltoztatható. Ilyenkor a problémafókuszú megküzdést kell alkalmazni, megnézzük, hogy hogyan tudjuk az adott helyzetet megváltoztatni, vagy élhetővé tenni, és azt megtesszük. Viszont vannak olyan helyzetek, ami már nem megváltoztatható. Tipikus példa egy haláleset, de nagyon sok más minden is lehet. Amikor hiába próbálunk problémát megoldani, az már nem lehet visszacsinálni. És ilyenkor jön az érzelmi fókuszú megküzdés, amikor nem a helyzetet változtatjuk meg, hanem kicsit valahogy a mi belső erőforrásainkra, igen, a belső dolgokra hagyatkozunk, és az érzelmekre. Az érzelmi megküzdésnek ilyen módjai vannak tényleg, mint az, hogy megosztjuk valakivel, az, hogy hagyjuk, hogy kifejezzük a negatív érzéseket, de nem hagyjuk azt se eluralkodni. Hogy megpróbáljuk egy keretbe helyezni ezt az egészet, hogy mi lehet esetleg ennek a hosszú távú értelme, hogyan tudom ezt a saját javamra fordítani, amikről beszéltünk. Ez mind az érzelmi fókuszú megküzdéshez tartozik, és hát az érzelmi fókuszú megküzdésben segíthet az a hit, a tudat, hogy semmi nem véletlenül történik, és ami a római levélben is van, hogy az Isten szeretőknek minden a javára válik. Az ilyen élethelyzetekben érdemes ezekhez nyúlni. És hát fontos, hogy mindig el tudjuk különíteni, hogy az adott helyzetben melyik megküzdésre van szükségünk. Mert olyan is van, hogy ott a probléma, meg is lehetne oldani, de valaki elkezdi az érzelmi megküzdést, és akkor elsiratja, meg beszél róla, meg keretbe helyezi, meg imádkozik, meg sok mindent csinál, csak éppen nem, tulajdonképpen meg is oldhatná a problémát. Tehát, hogy fontos, hogy jól döntsük el, hogy most éppen melyikre van szükségünk. Hogyha tényleg, amit beszéltem az előbb a posztromás növekedésről és minden ilyenről, hogy ott is, ha sikerül feldolgoznunk ezekkel a módszerekkel ezt a nehézséget, akkor abból erősebben tudunk kikerülni. A 7. stratégia a megbocsátás. Szintén nem hittanóra, hanem ez is a kutatásoknak az egyik eredménye lett, hogy a megbocsátás az mennyire fontos abban, hogy mi utána boldogan tudjunk élni. De nagy kérdés, egy nagy konfliktus, értettség, vagy akár válás után, hogy a bosszunk kívül mik azok az lehetőségek, amik vannak. És van olyan, hogy a megbocsátás nem feltétlen követi úgy megbékélés, hogy helyreáll a kapcsolat. A megbocsátás az nem jelent felmentés. Se jogilag, se más szinten. Ez nem azt jelenti, hogy elnézem, tehát hogy az elnézést kérek az egész más, mert ez nem, mint az, hogy azt mondom, hogy bocsánatot kérek. Tehát itt nem arról van szó, hogy nem vesszük észre, hanem azt, hogy nem akarok már neki rosszat. A könyv, amit most olvasok, az a megcsalásról szól. Mihalec Gábor, családi spárterapeuta írta. Hát nyilvánvalóan a megcsalásra kapcsolatban nagyon sokat írja megbocsátásról, és onnan írtam ki ezt a mondatot, hogy a megbocsátás döntés, amely szerint a megcsalt fél lemond arról a jogáról, hogy sérelmét a jövőben társa személyre hányja, azzal zsarolja vagy fenyegesse. Ezt be lehet helyettesíteni nem csak a megcsalásra, bármi másra. Tehát lemondunk arról a jogunkról, hogy a sérelmünket a másik személyre hányjuk, hogy azzal zsaroljuk, fenyegessük, azt oda dörgöljük az orra alá. Azt hiszem, ez minden kapcsolatban nagyon-nagyon nehéz, és egy hosszú folyamat. Hát sokszor ugye a megbocsátás eleinte ugye agyi szinten indul, egy megpróbáljuk eldönteni, megbocsátunk, és sokszor a lelkünk, az érzelmeink csak úgy szépen lassan kullognak. De sokszor, ha el tudjuk kezdeni agyi szinten, tudatosan, akkor utána azt hozza magával a többit. Lehet, hogy hónapok, évek során. Ezt nem lehet sietetni. de hogy saját magunk érdeke is, hogy erre törekedjünk. Ha megbocsátunk, akkor nő az önbecsülésünk, csökkennek a negatív érzések, csökken a szorongás. Nagyon sok mindent kimutattak, hogy milyen jó hatásai vannak a megbocsátásnak. A Bibliában is, azt hiszem, erről nem is megyek bele, mert annyiszor van szó a megbocsátásról, 70-szer, 7-szer, stb. Mikor Jónás végzünk, akkor is ugye Isten is megbocsát nekünk, meg mi is törekszünk magunknak megbocsátani, néha talán nehezebb is. A római levélben van ez is, hogy boldog, akinek a bűne meg van bocsátva, akinek be van födve gonoszsága. Boldog ember, akinek az Úr vétkeit fel nem rója. És se ő magának, ugye ezt kiegészíthetjük. Böjte Csaba testvérnél olvastam, hogy a harag hatalmas bőrönt. Cipelni kell, folyik rólad a víz, bármerre mész, elszívja az életerődet, visszafogja a lendületedet, feltöri a kezedet, szívedet, értelmetlenné teszi az utadat. Az a méla undor, ami a másik iránt benned van, rengeteg pozitív élménytől foszt meg. Nem igaz? Mennyivel könnyebb kiengesztelődve szabadon kitárni a szárnyaidat és repülni? Ez a hatalmas bőrönt képez nekem annyira tetszett tényleg, hogy az ember úgy ciperi és nehezíti a mindennapjainkat, hogyha nem tudunk megbocsátani. Jön a következő. A flow élmények keresése, megteremtése, apró örömöknek az élvezete, megtalálása. A flow élményről talán már nagyon sokan hallottatok. Csíkszentmihályi Mihály egy magyar származású Amerikában élt pszichológus, aki ezt először leírta. Ettől is lett ő világhír. Ez a flow élmény ugye az, hogy valami olyan tevékenységet végzünk, ami optimális szinten van a mi képességeinkkel. Egyszerre jelent kihívást, tehát nem unatkozunk benne, de nem túl nagy kihívást, hogy megkudarcként éljük meg, hanem pont annyi, amennyit még meg tudunk csinálni, és még amiben sikerélményünk is van. A flow élményben ugye bele tudunk feledkezni. Ilyenkor az ember megéli azt, hogy repül az idő, hogy rápillant az ura, hogy úristen, elment 2 óra, és nem tűnt föl, mert hogy csak arra koncentráltunk, és csináltuk, és benne voltunk a dolgban. A flow élmény ez tényleg egy hatalmas boldogságfokozó, és azt gondolom, hogy nagyon szerencsés az, aki, és ez tényleg a munkájában is meg tudja ezt élni, ezt a belefeledkezést. Az apró örömöknek az észrevétele, nekem erre a legnagyobb, nem is tudom, ilyen nagyon jó élmény volt, hogy egyszer utaztam a metrón, és éppen rohantam valahová, szokásos épp, hogy elértem, loholok utána föl a mozgólépcsőn, és fenn voltam a metrón, és egyszer csak hallom, hogy valaki énekel, és észrevettem ott a 3-asától lepukkant szerelvényei között egy lányt, aki törökülésben ült ott a metrón, és ukulelézett, és énekelt hozzá hangosan, de úgy, hogy az egész kocsi zengett vele, és egész fantasztikus volt. És az volt a legszebb benne, hogy az emberek elkezdtek énekelni, én is, és hogy nagyon sokan bekapcsolódtunk, tehát többen is voltunk, akik, és ott a fél metró kocsi nekiállt énekelni, egy sima, átlagos hétköznapon itt Budapesten, és ehhez csak annyi kellett, hogy volt egy lány, aki nem gondolkodott, hanem leült is ukulelézett a metrón, és annyira jó volt. És hogy sokszor annyi lehetőségünk van ilyen apró dolgokat észrevenni, vagy ilyen apró örömöket, hogy kizökkenjünk ebből a mókuskerékből, amiben sokszor így az életünk így belehajszol minket, hogy így lehet. Szóval vannak ilyen kis csodák a mindennapokban, és ezeket mi is kreálhatjuk. Ide kicsit a mindfulness, nekem egy nagyon kedves téma. A mindfulness nem nagyon lehet magyarra fordítani, leginkább tudatos jelenlétnek szokták, ezt is mostanában nagyon kutatják, mert a depresszióban is nagyon sok mindenben nagyon hatékony kezelés, de még hiperaktív gyerekeknek is. Mindfulness igazából azt jelenti, hogy a figyelmünket tudatosítjuk, és a jelenre fókuszáljuk, és nem elég, hogy jelenre fókuszálunk, és próbálunk ott maradni a jelenben, hanem próbálunk ítélkezésmentesen tekinteni a történt dolgokra. Ez a legnehezebb része, hogy nyitottan elfogadóan szemléljük azt, hogy mi ez, ami most végbe megy. Hogyha így most ezt hallgatjátok, akkor talán sokaknak eszébe jut, hogy jé, hát ez ugyanaz, mint a szemlélődő ima. Gyakorlatilag igen. Szóval amit az Ignáci lelkiségben a szemlélődő ima lelki gyakorlatokon gyakoroltatnak, az gyakorlatilag ez a mindfulness. Ezt is leírták, hogy ez bizonyítottan hatékony, és így Istennel a jelenben lehet találkozni. Tehát ha valaki mindig a múltjában él, vagy mindig a jövőt tervezgeti, ott nehéz kapcsolódni. Tehát Isten itt van, az itt és mostban. És ugye segíthet minket, hogyha ide figyelünk a jelenre. Jelenre figyelünk, és nyitottan és elfogadóan. Hát sokszor ugye ez van, hogy az ember ül, figyel, nem tudom, voltatok-e mondjuk akár egy emelkedő imán, előbb-utóbb elkezd kemény lenni a szék, meg elmegy egy mentőautó, meg nincs levegő, meg nem tudom. És akkor ott jön ez, hogy hogyan tudunk tényleg nyitottan és elfogadóan szemlélni dolgokat, hogy akkor nem azt mondom, hogy felmegy a pumpa, hogy a francba is miért kell már megint ilyen kényelmetlen helyen ülni, vagy miért hangoskodik a szomszédra, nem tudom hol, hanem egy kicsit így átvenni ezt az ítélkezésmentes látásmódot, hogy jó, hát akkor most fúrnak, na oké, majd elmúlik, vagy nem is mondom azt, hogy majd elmúlik, hanem hogy ez van. Nem könnyű, és gyakorolni kell. De ez tud egy olyan szemléletet és hozzáállást adni, ami akkor más helyzetekben is segít minket, hogy ne pörögjünk rá azokra a dolgokra, ami esetleg éppen negatív. A mindfulness-t és ezt a fajta odafigyelés, tudatos jelenlétet mindenféle módon lehet gyakorolni a mindennapokban. Vannak direkt ilyen erre célzott gyakorlatok. A leghíresebb, vagy amit a legtöbbször idéznek, az a mazsola gyakorlat, ami elég mókás, de érdemes kipróbálni, én egyszer csináltam, hogy fogunk egy mazsolát, és azt elkezdjük figyelni. Nem tudom, néztetek-e valóban a mazsolát úgy alaposan? Mert én előtte nem. Rászenni 5 percet egy mazsolára, ami elég vicces, de hogy akkor elkezdeni megnézni, hogy a színét, a formáját, a kis rücskeit, ahogy így föl, egy be nyomódik. Utána, hogyha már úgy nézzük, nem tudunk rajta több mindent nézni, és már a szemünk minden infót befogadott, akkor mondjuk elkezdeni szagolgatni, milyen szaga van egy mazsolának. Utána esetleg megnyomkodni a fülünknél, hogy milyen hangot ad ki, ha összenyomjuk. És akkor így végig lehet menni mindenféle érzékszerven, meg lehet tapogatni kezünkkel, és akkor itt a végére érdemes hagyni ugye az ízlelő bimbókat, mert ugye ezt visszafordítani nem lehet. És akkor lehet, ezt így bevesztük a szánkba, kicsit ott így hagyjuk, hogy érezze a nyelvünk. Utána meg lehet enni, akkor figyelni az ízét. Aki nem szereti a mazsolát, akkor rögtön gyakorolhatja az ítélkezésmentes hozzáállást, hogy elfogadja, hogy hát igen, ez most nem ízlik például. Na úgyhogy lehet így direkt kiragadni valamit, hogy gyakoroljuk ezt a mindfulness-t, de lehet olyan is, hogy egy mindennapi tevékenységet próbálunk meg kicsit tudatosabban figyelni. Próbálkoztatok-e már mondjuk mindful módon mosogatni, mert hogy a mosogatás közben is annyi mindenre lehet akár figyelni. Én általában egyébként ábrándozok és gondolkodom, de akár meg lehetne csinálni, hogy odafigyelek úgy tényleg arra, hogy milyen a víz hőfoka, hogyan éri a kezemet a víz, a szivacsnak az állagára, a haboknak a csillogására, vagy ahogy a hab rá, vagy a mosogatószer rámegy a zsírra, az úgy hogyan így feloldja, meg így szétpattannak. Tehát, hogy annyi mindent lehetne figyelni egyébként egy ilyen átlagos tevékenység közben is. És akkor rögtön már nem tűnik egy olyan úri huncutságnak ez a mindfulness dolog, hogy akkor az ember órákig mosolákat figyel, hanem a mindennapokban. Vagy hogyha talán néha tavasszal kicsit talán könnyebb is, vagy amikor egy nagyon szép a táj, hogy az ember így csak kimegy sétálni, és úgy figyeli a körülötte lévő világot. Sokszor tényleg az is, hogy a jelenben vagyunk, kicsit rácsodálkozunk, hogy mi van körülöttünk, nem csak idehajtott fejjel rohanunk a szürkeségben. A mindfulness az nagyon, nagyon szuper boldogságfokozó. Na, ennyit erről, mert akkor még mondom a többit is. Van-e a 9. gyakorlat, vagy a stratégia, az elkötelezettség a céljaink felé. És hogyan lehetünk elkötelezettek a céljaink felé? Hát leginkább úgy, hogy először is, hogy legyenek céljaink, legyenek terveink, vágyaink, amiket meg tudunk fogalmazni magunknak, és amiért utána tenni is tudunk. Van a Bakancslista című film, talán sokan láttátok, ami arról szól, hogy két végstádiumban lévő rákos beteg elhatározzák, hogy hát fél évet mondtak nekik az orvosok, hogy hát akkor abban a fél évben ők megvalósítják azokat a dolgokat, amikről eddig csak ábrándoztak. És nem tudom, megveszek a Monteverestet, meg mit tudom, mindenfélét csinálnak. Nem is ez a lényeg, hanem az, hogy elkezdenek tenni azokért a dolgokért, amiket korábban nem tettek. És nekünk nem feltétlenül kell a Monteverestet megmászni, hanem lehet bármit. Nagyon nagy segítség lehet, hogy ti is készítetek egy bakancslistát, akár apró dolgokról. Nekem is van egy, mindenféle ilyenek vannak rajta, hogy nem tudom megtanulni gitározni, megmászni, vagy nekem is van valami hegy, de nem is ez a lényeg, hanem az, hogy leírjuk őket. És onnantól kezdve le van írva, magam számára is jelzem ezt a komolyságot, hogy én tényleg meg akarok tanulni gitározni. Lehet, hogy nem holnap, de lehet, hogy majd 1-2 év múlva tudok rá sort keríteni. Ha a céljaink felé haladunk, akkor ezek egy ilyen struktúrát is tudnak adni az életünknek. Sokszor akár egy társas interakcióra is lehetőséget adnak, hogy másokkal találkozunk. És adnak egy ilyen keretet a mindennapjainknak, hogy mifelé haladok. Ez főleg akkor fontos, hogyha valakinek az életében éppen hiányoznak ezek a fajta keretek, mert éppen nyugdíjas, vagy éppen munkanélküli egy időre, akkor nagyon nehéz, mert hogy sokszor azért az életünk hozza a maga kereteit, hogy fel kell kelni, gyerekeket iskolába, óvodába, be kell érni a munkahelyre, vásárolni, ide menni, oda menni, stb. Tehát, hogy ezek úgy kicsit egybe tartanak minket, de hogyha éppen ezek hiányoznak, akkor könnyebb szétfolyni. És akkor nagyon jó, hogyha vannak olyan mindennapi apró tervek. Erre a legjobb példát most így a nagypapámat tudom hozni, aki most már 90 felé halad, és már egyedül él, mert a nagymama már meghalt, és ő mondta, hogy minden este úgy fekszik le, hogy kitalálja, másnap mit fog csinálni. Most sok dolga nincsen, mert hogy mit tudna igazából, tényleg, mert így naponta egyszer ezért kimegy a lakásba, de ilyeneket összegyűjt magának, hogy nem tudom, kinyitja ezt a könyvet, vagy megnézi ezt a műsort a tévében, vagy megstopolja nem tudom milyen zokniát, de azt mondta, hogy minden este legalább egy dolgot magának kitűz másnapra. Hogy legyen miért fölkelni, hogy legyen miért elkezdeni azt a napot is, hogy működjenek a dolgok. Ezek nagyon fontosak, hogy ezeket tudatosan csináljuk. És olyan jó, hogy tényleg így akár az időseknek is ez a bölcsessége, hogy ő sehol nem olvasta ezt, hanem belülről tudta. És ez is nagyon fontos, és sokszor mi magunk is belülről ráérzünk arra, hogy mi az, ami nekünk segít a mindennapokban, hogy ezeket jól felismerjük. Fontos, hogy olyan célok legyenek ezek, amik valóban a mieink, ami mellett el tudunk köteleződni. Tehát azok a célok fokozzák a boldogságunkat, meg tervek, amik nem olyanok, amiket ránk erőltetnek. Sokszor a kultúra, meg a társadalom ránk nyom valamit, ilyen elvárásokat, hogy fontos, hogy keressél pénzt, meg hogyha nem tudom, anyuka vagy, akkor maradj otthon, vagy ne maradj otthon 3 évig, meg hogy ilyen legyen az alakod, meg olyan legyen a nem tudom micsoda. Tehát, hogy egy csomó minden van, amit lehet, hogy azért csinálunk, mert azt gondoljuk, hogy ezt várják tőlünk, de hogy ez önmagában nem meglepő, hogy ez nem fog nagyon boldoggá tenni minket, sőt, inkább egy nyűg. Tehát fontos, hogy olyan dolog legyen, ami belülünk fakad. Intrinszik célnak hívják ezeket szaknyelven. Hogy ezekben a célokban meg tudjuk élni azt, hogy képesek vagyunk valamire, hogy mi értékesek vagyunk, hogy ezáltal tudunk kapcsolódni másokhoz is. Igazából a célokhoz az is fontos, hogy tulajdonképpen nem is a cél elérése, hanem a hozzávezető út adja ilyenkor a boldogságot. Sőt, igazából azt is megfigyelték, hogy sokszor, ha valaki elérte a célját, akkor még utána kicsit még csökkent is a boldogsága, mert hirtelen ugyan üres lett minden. A céloknál tényleg az a legizgalmasabb, ha csináljuk. És a céloknál nagyon fontos elmondani, hogy fontos, hogy ezek legyenek rugalmasak. Az se jó, ha valaki rácupan valamire, és akkor ezt mindenáron csak azt, mert aztán lehet, hogy útközben már nem is az a fontos, vagy úgy hozza az élet, hogy azt el kell tudni engedni, és kicsit átalakítani ezt a célt. Járlandod ez az újratervezés, ez benne van az életünkben, hogy valamit elkezdünk, és lehet, hogy néha újra kell tervezni, és kicsit módosítani a célt. Az nagyon tragikus, hogyha valaki nem veszi észre, hogy módosításra van szükség, és egy olyan dologért kapálózik és küzd, ami nem reális. Fontos, hogy a céljaink passzoljanak az élethelyzetünkhez. Tehát ha nekem van éppen otthon kisgyerekem, akkor ne akarjam kitűzni azt, hogy én most a következő évben nem tudom, hátizsákos túrára indulok Ázsiában, mert nem lesz reális. Szóval, hogy próbáljunk olyanokat kitalálni mindig az adott következő néhány évre, amire van esély. Persze kitűzhetünk egy-két hosszút. Én is ráírtam, nem tudom, hogy Japánba egyszer el akarok menni, lehet, hogy soha nem fogok. Aztán lehet, hogy mégis, de hogy az is izgalmas, ha az ember így mer nagyot álmodni. De azért ugye a céljainknak egy jelentős része legyen olyan, ami úgy belátható. Fontos, hogy a beláthatóság, meg az, hogy minden napokban ez hogyan valósul meg. Jó vallási párhuzam, talán így az életszentség, ami úgy nagyon szép cél, hogy az életszentség felé haladunk, de kicsit megfoghatatlan is, hogy na most akkor ez mi. És hogy nem véletlenül állít az egyház elénk mindennapi gyakorlatokat, vagy olyan úgymond szabályokat, amik pont ehhez segítenek. Tehát az, hogy mit tudom, hetente elmegyünk misére, vagy gyónni bizonyos időközönként, meg eljárunk közösségbe, mondjuk hetente, két hetente, attól függ, hogy melyik közösség hogyan, napi ima, az odafigyelés, a szolgálat, ezek mind ilyen lebontható dolgok, amik végül is hozzásegítenek minket a hosszú távú célhoz, az életszentséghez, de ugye mindennapokban adnak valami megfoghatót. Nagyon fontos, hogy mi céljainkra is, hogy le legyenek bontva. Tehát, hogyha én hátizsákos túrára akarok indulni Ázsiába, akkor nyilvánvalóan meg kell tervezni a repülőjegyet, a költségvetést, az oltásokat, tehát hogy nem lehet csak úgy ábrándozni, hanem akkor le kell bontani. Ennyit a célokról. A következő boldogságfokozó a vallás. Úgyhogy most kicsit így önmagába harapott a kígyó, de igenis a vallásosság, meg a spiritualizmusnak hívják ilyen nagyon elfogulatlan módon. Nyilvánvalóan, hogyha valaki csak azért vallásos, hogy boldogabb legyen, az úgy nem fog működni, tehát hogy ezért ez nem ilyen bedobom az automatába. De igenis azt kimutatták, hogy akinek van egy hite, a vallásos emberek boldogabbak, egészségesebbek. Ennek sok közvetett oka is lehet, akár az értelemtalálás, hogy könnyebb értelmet találunk a szenvedéseinknek, a nehézségeinknek és bárminek, az egész életünknek, ha tudjuk ezt az egészet nagyobb kontextusba helyezni. A vallás akár egy egyházhoz tartozás, egy közösséghez tartozás, ugye egy társas támogatást is ad. Járunk valahova a közösségbe, plébániára, ott ismernek minket, számítanak ránk, ez nagyon fontos. Placid atya, aki ugye megjárta a gulágot, egy bencés atya, most lesz 100 éves jövőre, ő mondta, hogy az egyik ilyen túlélő stratégiájuk volt a gulágon, hogy ezt kimondták, hogy akinek van mibe kapaszkodni, annak könnyebb túlélni. És hogy a hit az egy ilyen dolog, amiben tudunk kapaszkodni. A vallás, a hit az, hogyha egyházi keretekben éljük meg, és nem csak a magunk módján, akkor egy csomó egyházi ünnep rítussal, szertartással segít minket mindenféle átmenetekben, akár a keresztségben, tehát a különböző szentségek, beavadó szentségek, ezek mindahhoz segítenek, hogy a különböző életszakaszainkba könnyebben át tudjunk lépni. hogy ezt meg tudjuk osztani a környezetünkkel. Milyen fontos mondjuk egy temetésnél az, hogy kicsit összegyűlik mindenki, van egy szertartásossága, hogy hogyan bocsátják mélyre a koporsót, mondjuk utána a tor, hogy összegyűlik a rokonság, hogy mindenki beszélget, hogy kicsit társas módon megélik ezt az egész fájdalmat. Tehát ezek olyan dolgok, a különböző vallásokban is, így a kereszténységben is nagyon sok ilyen mindenféle szertartás és rítus van, ami segít minket. Onnantól kezdve, hogy van egy hitünk, és tudjuk, hogy Isten képmására lettünk teremtve az ő akaratából, ez a mi értékességünket is növeli, ezt a tudatot, hogy igen, én nem véletlenül vagyok a világban, hogy az én életem nem értéktelen, nem céltalan, hanem fontos az, hogy mi az, ami velem történik. Van egy magasabb erő, aki gondot visel rám. Nyilván ez az Isten képtől is függ, meg hogy nem minden vallásban van egy ilyen gondoskodó Isten kép, de azt hiszem, hogy a mi Istenünk, ahogy ismerjük, ő pont az, aki nagyon megerősítő, és nagyon atyai, és nagyon szerető. De ezért ez az Isten képtől is függ. Tehát olyat is tudunk, hogy van, akinek olyan az Isten képe, hogy mondjuk büntető Istent lát, aki megbosszulja, hogyha ő rosszul viselkedett, vagy könyvelő Isten, aki számon tartja minden apró vétket, és őt keményen ki kell engesztelni, meg 25 mi atyánkkal lehet csak ezt a nem tudom micsodát. Szóval, hogy ha valakinek ilyen Isten képe van, az meg is tud betegíteni. Tehát nagyon fontos, hogy próbáljunk arra törekedni, megismerjük Istent az ő igazi valójában, hogy ő nem ilyen kis garasos, számító, kegyetlen, na most rajta kaptalak, haj, láttam én, hogy nem tudom, megszagoltad azt a kolbászt, vagy nem tudom micsoda, szóval, hogy az igazi Isten, akit Jézus is azért jött el, hogy megmutasson nekünk, az nem ilyen, és ő tényleg abban erősít minket, hogy mennyire értékesek vagyunk. És hát az imádság, azok a módok, amiket a hit az elénk tár, vagy a vallás, akár mondtuk a szemlélődő imát, vagy a hálaadó imát, ezek mind gyakorlatilag boldogságfokozó gyakorlatok is. Tehát, hogy az Istennel kapcsolatunkat erősíti, ezáltal is boldogabbá tesz, és emberi szinten is abszolút hatással van ránk. Tehát ez nagyon-nagyon fontos erőforrás, a hit, a vallás. De fontos nyilván a vallásosságban, én pont csináltam is erre egyszer egy kutatást néhány emberrel, hogy a vallásosságnak is van egy úgynevezett intrinzik és extrinzik vallásosságnak hívják. Tehát van egy az a fajta vallásosság, az extrinzik vallásosság, ami így a keretek betartása, hogy betartom a szabályokat, a kereteket, amiket mondjuk az adott vallás előír. De hogyha nincsen mögötte az a belső tartalom, az a belső elkötelezettség, amit intrinzik vallásosságnak hívunk, akkor az önmagában, tehát hogy valakit megkérdezik, hogy most miért böjtölsz, vagy nem tudom, miért csinálod azt, és lehet, hogy nem tudja, és lehet, hogy neki az nem is jelent semmit, akkor nyilvánvalóan ez nem is fogja az ő jólétét, az ő kiteljesedését segíteni. Ez akkor segít, hogyha bennünk van, számunkra fontos. Nyilvánvalóan ez kicsit olyan, mintha a gyerek azért hegedül, mert a szülei betolták a zeneiskolába, hogy fiam, te már pedig hegedülni fogsz, az nem fog neki örömet okozni valószínűleg. De ha ő azért hegedül minden nap, mert hogy neki ez felszabadulás, kikapcsolódás, akkor őt ezt a legboldoggá is teszi. És kicsit ilyen a hit is, hogyha csak egy szabályrendszert látunk, parancsolatok tömkelegét és elvárások sokaságát, akkor ez nem fog segíteni. Viszont hogyha azt a belső kapcsolatot, amit az Istennel létre tudunk hozni, az meg igen. Jön a 11. Az egy nagyon praktikus, de annál is fontosabb, a testmozgás. Igenis, a testmozgás, a rendszeres sport, az hozzásegít minket a boldogsághoz és a lelki egészséghez. Olyan szinten, hogy volt egy kutatás, ahol depressziósokat figyeltek, sok-sok depressziósnak a fele kapott antidepresszánst, és a gyógyszer hatására volt valami javulás. De a másik csoport meg nem kapott antidepresszánst, és semmiféle mást, hanem elkezdett heti 2-3-szor, vagy nem tudom hányszor, nem emlékszem pontosan, aerobik edzésre járni. És a végén elérték ugyanazt az eredményt. Értsétek jól, de nem azt jelenti, hogy nincs olyan helyzet, amikor valakinek szüksége van antidepresszánsra, nehogy aztán itt félre menjen az információ, de enyhe depressziónál akár igenis tudnak ezek segíteni, a testmozgás. Ennek lehet akár egy társas oka is, mondjuk, hogyha az ember rendszeresen lejár mondjuk egy terembe edzeni, akkor ott találkozik emberekkel, és akkor a társas támogatásról már nagyon sokat beszéltünk, amiatt is. De van egy biológiai meghatározottsága, hogy onnantól kezdve, hogy biológiailag milyen hormonok szabadulnak fel, endorfin például, hogyha 25 percig egyenletesen mozgunk, tehát örömhormon, boldogsághormon szabadul fel a vérünkben, hogyha mozgunk. Tehát ezt így tényleg nem szabad hanyagolni. Sokszor pont azokon látszik, akinek mondjuk valami kutyája van, vagy más olyan állat, amit így néha ki kell vinni, hogy legalább naponta az ember kicsit kimozdul, kicsit mozog, találkozik másokkal, így kicsit rá vagyunk szorítva ilyenkor az aktivitásra, és ez nagyon jó. De hogyha elszakadunk a hormonok és a neurotranszmitterek szintjétől, a kognitív, tehát az agyunkban is nagyon sok minden hozzáállásbeli változás is lehet. Aki sportol, aki érzi, hogy le tudja győzni egy kicsit a korlátait, nem is csak az a legyőzés a korlátnak egyébként, hogy tavaly 10 percet tudtam futni, most meg 15-öt, hanem az, hogy kimertem lépni az ajtón, tehát hogy felvettem a cipőmet és elmentem mondjuk sportolni. Akkor ez kicsit növeli a saját önbecsülésünket, a hatékonyságérzést, hogy igen, képes vagyok rá. növeli a személyes felelősségünk érzetét, hogy én tudok tenni magamért, ha más nem annyit, hogy akkor lemegyek és mozgok egy kicsit, vagy otthon nekiállok egy DVD-re, vagy zenére, vagy bármire kicsit mozogni. Nagyon fontos, hogy ne hanyagoljuk el. Meg hát azt hiszem, hogy a hitünkben is fakad, hogy a testünk, a Szentlélek temploma, hogy azt így óvni kell, és tudjuk, hogy testmozgás nélkül, pláne olyanoknál, akik ülő munkát végeznek, azért ez nagyon, nagyon károsít minket, hogyha nincs meg ez az alapvető aktivitás. A szerotonin szintet is emeli. Nem csak az endorfin, szerotonin. De ez azért is fontos egyébként, mert az antidepresszánsokban is mondjuk a szerotonin rendszerre hatnak. Ugyanazok a rendszerek jönnek ilyenkor működésbe, amiket mondjuk éppen gyógyszerrel is bombáznánk, hogyha azzal próbálkozunk. Tehát ez nagyon-nagyon fontos. A flow élményről beszélt, a sport közben nagyon sokan élnek át flow élményt egyébként. Szorongást is csökkent, feszültséget vezet le, hát ezt nem is ragozom tovább. Van egy pianista atya, a Tőzsér Endre, aki elég nagy futó is, tehát ilyen maratonokat, meg annál többeket is fut. És vele volt egy interjú, amiben ő így fogalmazott, hogy a futással az ember egész mozgásban lévő testével imádkozik és dicsőíti az Istent. És ilyenkor ő szerint a futás a testünkkel végzett ima. De azt gondolom, hogy ez nem csak a futásra lehet igaz, hanem bármilyen testmozgásra, hogy nem tudom, az ember szerintem így mozgás közben én nem is így érzem, hogy élek, érzem, hogy úgy jön valami. Szóval ez is lehet egyfajta kapcsolódás az Isten felé. Úgyhogy új év, új tervek, ilyenkor tele vannak a konditermek egyébként tényleg. Én megfigyeltem, alig lehetett, tényleg sokkal többen voltunk, most így január elején voltam én is tornázni, többen voltunk, mint decemberben. Érdemes kihasználni ezt az új lendületet. Na és jön az utolsó, 12. stratégia, amiről ma beszélek. Cselekedj úgy, mint a boldog emberek. Ez ilyen érdekes dolog, hogy az, hogyha mi úgy cselekszünk, mint a boldog emberek, az valóban vissza fog hatni a boldogság szintünkre, és tényleg boldogabbak leszünk. Ez akár most ugye nagyon elvontan hangzik, de mondjuk ha rámosolyogok valakire, az vissza fog mosolyogni. És attól nekem is jobb lesz a napom, meg neki is. És ez sokszor csak döntés kérdése is, hogy akarok-e mosolyogni. A Szűcs Balázs atya szoktam mindig mondani, hogy az ember 30 fölött már felelős az arcáért. Hogy utána már a ráncaink is megmutatják azt, hogy milyen életet éltünk, hogy mondjuk mennyit mosolyogtunk, vagy ilyesmi. És annyira jó látni valakit, akinek mondjuk ilyen nagyon mélyek a mosolygó ráncai, nem tudom, ezeket hogy hívják, vagy nem tudom, hogy ezek visszahatnak, hogyha így viselkedünk. Volt egy ilyen őrülten egyszerű és mégis nagyszerű kísérlet. Emberek egy csoportjának adtak egy ceruzát, és azt mondták, hogy vegyék a szájukba. Most ez így elég röhelyes. Berakták a szájukba egy hosszabb a ceruzát, és ugye ez így széthúzta a szájukat. És így kellett megnézniük valami képregényt. A másik csoportnak úgy rakták a szájába a ceruzát, hogy így hosszába. Tehát nekik meg így össze kellett húzni az arcukat, ugye ne essen ki. Így. És velük is megnéztettek valami képregényt. És aztán utána megkérdezték, hogy mennyire volt szórakoztató az a képregény, meg hogy érezték magukat, és hát röhelyes, de hogy akinek így volt a ceruza, sokkal jobban megtalálta ezt az egész mókát, és szerintem sokkal viccesebb volt a képregény, meg jobban szórakozott. Csak azért, mert az arcizmait mesterségesen egy ceruzával így széthúzták. Tehát, hogy onnantól kezdve, hogyha vidámak vagyunk, akkor az arcizmaink ugye agyi szinten azt az utasítást kapják, hogy így álljanak, de hogyha az arcizmainkat beállítjuk, akkor az agyunk meg azt az utasítást kapja, hogy most boldogság van. Szóval vannak ilyen egész apró dolgok. Ugyanez a gyerekekkel is. Ha rámosolyogunk egy gyerekre, pláne a legkisebbek, mondjuk akár egy újszülött vagy csecsemő, aki utána az anyának az arcáról tanulja az érzelmeket, utána azokat úgy tanulja meg a saját érzelmeit is kicsit felismerni, meg értelmezni. Úgyhogy próbáljunk úgy cselekedni, mint a boldog emberek, és ez vissza fog hatni. Nagyon sok mindenről beszéltünk, ami boldoggá tesz, köztük nem volt ott se a pénz, se a tökéletes, problémamentes élet, meg ilyesmik, hanem mind olyan dolog volt köztem, ami rajtunk is múlik. A birtoklás, ez sokszor tényleg nagyon sokan mondják, hogy na majd, ha ez meg lesz, akkor majd boldog leszek, meg majd, ha az lesz, meg hogyha majd végre előléptetnek, meg ez lesz, meg az lesz. Azt, hogy tényleg a pénz nem boldogít, az igaz. Viszont az is igaz, hogy a pénznek azért van egy minimum szintje, ami alatt, hogyha az embernek tényleg a mindennapokban azért kell küzdenie, hogy hóvégén kijöjjön a számlákkal, meg legyen mit enni, az nyilvánvalóan rossz hatással van a boldogságra, meg nagyon sok stresszt okoz. Tehát a pénz nem boldogít, ez onnantól lesz igaz, hogy megvan az a szint, hogy az ember meg tud élni, és akkor utána attól már nem leszünk boldogok, hogy marha sok milliónk van, vagy kevesebb milliónk van, hanem hogyha megvan ez az alapszint, akkor utána nem számít. Erich Fromm, ő is egy nagyon híres pszichiáter volt, ő írta, hogy az ember nem birtoklás, hanem létezés által lesz boldog. Aki mindent birtoklandó kincsnek tekint, és mindent harácsol, az elveszíti önmagát és lelkének szabadságát. Az ilyen ember állandóan összeütközésben él más hasonlóan harácsoló emberekkel. Az embernek léteznie kell, és akkor létezik igazán, ha önzetlen szeretettel egyesül valamivel vagy valakivel. Nem tudom, ismeritek a szegény Johnny és Árnikát? Ott van ez, azt hiszem, amikor a 100 arcú boszorka megkérdezi, hogy szeretné a világ minden kincsét, és hogy a szegény Johnny pedig a szabadságát többre tartja. Kicsit majd gondoljátok végig otthon, hogy ezek közül a 12 gyakorlat közül melyik az, ami már most megy nektek, amire azt érzitek, hogy igen, ez a ti specialitásotok, ami úgy eddig is benne volt az életetekben, és működik, és erre így tudtok támaszkodni, mint a ti erőforrásotok. Meg választotok ki egyet, amire azt érzitek, hogy na, hát ebben még fejlődni kéne, és akkor azt akár ki is tűzhetitek erre az évre, vagy erre a következő néhány hónapra célnak, hogy ebben így kis lépésenként, és akkor ne felejtsétek el, amit ugye mondtam, hogy terveket kis lépésekre lebontani, hogy ha kiválasztotok egy ilyen célt, akkor lebontani, hogy akkor ahhoz milyen lépéseket tudtok tenni, hogy abban ti előre tudjatok haladni. Az új évben új lendülettel neki lehet gyűrkőzni, hogy ez az év még boldogabb legyen, mint a múltkori. És még egy utolsó, még ajánlok. Van egy munkafüzet, ami letölthető az internetről. Az a neve, hogy Éviránytű. Egy csapat magyar fiatal csinálja. Évrendező füzet yearcompass.com-ról le lehet tölteni. Magyar nyelvű egyébként, csak hogy így angol a honlap, amiről le lehet tölteni. És ez egy kicsit segít abban, hogyha éppen szerettek ilyesmink gondolkodni, meg ilyeneket csinálni, hogy összegezni az előző évet, lezárni, ami akkor történt, végig gondolni, miről szólt az előző évünk, és kicsit megtervezni a következő évet.